Jó ráadást kívánunk mindenkinek, Szuppán Mártonnal, a PIK alapítójával, a Siklós Bencevel, a PIK tanácsadójával. Egy nagyon izgalmas téma, én már nagyon vártam. Prediktív piacok. És azt mondta Bence, aki nagyon felkészült, és a memóriája majdnem olyan jó, mint a tiéd, Marci, hogy ezt tavaly nyáron beszélgettünk erről utoljára Marcival? Vagy így együtt hárman?
Én ott nem voltam, de meghallgattam az adást.
Ja, ez nagyon rendes dolog.
De tavaly nyáron igen, és ott előkerült a Kalshi nevű platform, ami hát mára a legnagyobb predikciós piaci platform lett. Akkor nyáron vontak be egy 185 millió dolláros kört, ami 2 milliárd dollárra értékelte a céget, és ez azért is érdekes, mert azóta még két tőkebevonási kört is letolt a Kalshi, ősszel egy 300 millió dolláros Series D-t, és decemberre pedig egy 1 milliárd dolláros Series E köre volt, és most arra 11 milliárd dollárra értékelik ezt a céget.
És akkor belőzte a Polymarketet, ugye?
Igen.
Ez... Na jó, de picit menjünk vissza, jó a KH-hoz predikciós piac. Ez jós piac, ezt is szokták ugye mondani, egy egyszer is, hogy jós, ezek a jós piacok.
Igen, szokták mondani. Hát vannak, akik szerint nem, ez nem szerencsejáték, hanem inkább ez egy információs piac, amely valós gazdaság és társadalmi értéket teremt azzal, hogy agregálják a széttöredezett információt mindenhonnan. A kritikusok viszont azt mondják, hogy ez igazából a mechanizmusa hasonlít az online gamblingre, szerencsejátékra.
Mondj egy gyors példát, ez lehet sport, lehet választás, lehet popkultúra, ingatlanpiac.
Hát most a Marci pont tegnap este küldött egy cikket, azt átadom nekem, az egy nagyon jó cikk.
Nagyon, nagyon izgalmas példákat lehet hozni mindegyik témából, amit felsoroltál egyébként. Nekem az egyik kedvencem, amit nemrégiben aktuális sztori, ugye a venezuelai elnöknek az elfogásával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ilyen 16-18%-os esély volt arra, hogy 24 órán belül elfogják, és valaki ilyen viszonylag nagy összeget tett föl.
Előző nap, elfogás előtti napon,
talán egy ilyen 6-12 órás időablakkal előtte, és ugye egy ilyen közel 5-6-szoros pénzt szedett ki ebből, de hogy mennyire érdekes, nem, hogy mikre lehet fogadni. Egyértelműen itt bennfentes kereskedést sejtenek, meg hogyha már itt mondtam ezt a százalékot, meg hogy mekkora pénz, érdemes ezt elmondani, hogy alapvetően ez egy bármilyen irányból megyünk, ennek mondhatjuk azt, hogy ez egy információ aggregációs platform, és ez az elsődleges termék, ami van, de hogy ez egy peer-to-peer fogadási platform, tehát arról van szó, hogy van A ember, vagy A ember csoport, van B ember csoport, van egy tény, és lehet fogadni rá, meg lehet fogadni ellene, vagy vannak ennél szofisztikált a logikák.
Hát azt mondom most itt akkor egy ilyen kontraktusban, ugye, hogy mondjuk a két héten belül a harmadik kerületi panelek ára az 5%-kal feljebb fog menni.
Így, ez egy viszonylag
egyszerű struktúra. És erre beteszek egy dollárt, vagy egy eurót.
Így van.
Akár.
Vagy valamennyit, általában ugye egy kontraktusa egy dollárnál kevesebbet, ugye jól mondom, Bence, tehát minél magasabb a valószínűség, annál közelebb van az egy dollárhoz, minél alacsonyabb a valószínűség, annál közelebb van a nullához, és hogyha utána, amikor eljött az igazság pillanata, akkor neked lett igazod, akkor kapsz egy dollárt kontraktusonként, ha nem, akkor meg nullát kapsz. Tehát, hogyha vegyünk egy példát, hogyha a paneles példánál maradva, hogyha két hét múlva a panelek ára valóban 5%-kal magasabb, és te mondjuk kontraktusonként 80 centbe kerülő fogadást kötöttél, akkor 1 dollárt fogsz kapni kontraktusonként, tehát kontraktusonként 20 centet, tehát 25%-ot nyertél az ügylettel, hogyha meg nem ez történik, akkor kontraktusonként telibe elbuktál mindent, tehát 80 centet, és itt az emberkénkre visszatérve a Maduro elnöknek az elfogásával kapcsolatos fogadásnál az történt, hogy nagyon alacsony volt a valószínűsége annak,
hogy ez ilyen gyorsan,
meg fog történni. Hát kontraktusonként azt hiszem, hogy 18 centbe került ez neki, viszont mivel ez megtörtént, ezért ő kontraktusonként 1 dollárt vett ki, 82 centet keresett, tehát több mint meg 5 szörözte a pénzét. De volt ilyen bennfentes kereskedés gyanú, egyébként ilyenre is lehetett fogadni, hogy milyen kereső szavak lesznek egy adott időszakban a legmagasabb arányban előfordulók a Google keresőjében, és ezt is valaki hát véletlenül ilyen tűpontosan megtette, és nagyon nagyot szakított vele. De vannak azért ennél egy szofisztikáltabb, lényegesen struktúráltabb, meg szofisztikáltabb fogadási lehetőségek is. Valahol ilyen középúton van az, amikor nem tudom, egy választás eredményére lehet fogadni, ott nem csak arra fogadsz, hogy XY nyer vagy nem nyer, hanem akár, hogyha ez még nem egy két szereplős játék, hanem egy 5-6 szereplős játék, akkor akár sorrendekre lehet fogadni, egymáshoz való viszonyokra lehet fogadni. Ha valaki tényleg jövőbe lát, vagy nagyon jó információi vannak, akkor lehet mondani, hogy ez nem egy fogadási platform, de én azt gondolom, hogy ez egy peer-to-peer fogadási platform, és talán ebben van ennek az igazi izgalma, hogy peer-to-peer. Mert amikor egy sportfogadást kötsz, egy sportfogadó irodával, vagy egy bookmakerrel, van ez a szuper buki című sorozat, amivel mindig az emberek ellen, a bukik ellen fogadsz, vagy bemész a kaszinóba rulettezni, vagy bármit csinálni, ott a ház ellen fogadsz. Itt viszont nem a ház ellen fogadsz, nem az az üzleti modell, hogy van egy szolgáltató, aki abban érdekelt, hogy te ne nyerjél, hanem itt van egy platform, aki abban érdekelt, hogy minél többen följönnek rá, és ő leveszi a pici sápját. Tehát,
kisebb a kockázata is emiatt.
A szolgáltatónak sokkal kisebb a kockázata,
a hiszen
ő valójában olyan, mint egy broker cég, ahol nem a ház ellen, nem a broker cég ellen fogadsz, hanem egy zero state játékot játszol, veszel részvényt, és akkor tudod eladni, hogyha van a másik oldalon, aki megvegye.
Jó, szóval ez óriásit ment, ugye, a tavalyi évben.
Hát meg megy is folyamatosan, igen.
Viszont óriási kockázata is vannak, ugye ez mehet rosszul is.
Hát igen, hogyha elbukod a pénz.
Hát nem, hogyha van egy benfentes, vagy ha valakinek túl sok pénze van, és ezzel manipulálni tudja a piacot, tehát azért ez...
Így van, hát nem, ugye sokan azt mondják, hogy ezért jósolja meg a piac szokott, meg azért jobb, mint a közvéleménykutatás, mert hogy emberek akkor nem tennének rá pénzt, hogyha nem lennének biztosak benne, vagy nem akarnák ezt, de például lehet az is, hogy egy intézmény, vagy egy nagyobb szereplő, az csak fedezni akarja egy pozícióját egy ilyen fogadással, a kitettségét, de emellett...
Tutibb lehet ez, mint egy közvéleménykutatás, erről talán beszélgettünk nyáron is, ugye? Valamilyen módon, mert... Itt a pénzem, elvileg én, ha játszom, akkor a pénzemet kockáztatod. Nem csak mondok valamit a megkeresésre, ugye a telefonba, vagy bárhogy, hogy én erre, vagy arra, vagy amarra szavaznék. Tehát ez hitelesebb, valamilyen szűrtebb véleményt ad.
Hát valamennyivel igen, de hogy ez se egy jós piac, igen, csak ugye egy letisztult képet ad így kb. A piac véleményéről egy adott
Én azt mondom, hogy ez azért nagyon sokszor igen hasonlítgatják ezt a, vagy próbálnak párhuzamot állítani a predikciós piacok és a közvéleménykutatások között. Én szerintem ez azért egy hibás megközelítés, mert pont most mondta ki valamelyikőtök, hogy itt véleményt mondok. Gondoljunk bele egy olyan helyzetbe, képzeljünk el egy országot, legyen ez egy képzeletbeli ország, ahol van A ember meg B ember. Lehet, hogy én A emberre szavazok, és ha fölhív a közvéleménykutató, akkor azt mondom, hogy én az A emberre fogok szavazni. Ettől függetlenül lehet az a véleményem.
Vagy jól átverem, és azt mondom, hogy a B-re.
Vagy jól átverem, igen. Lehet az a véleményem, hogy egyébként B ember fogja nyerni azt a választást, annak ellenére, hogy én az arra szavazok. Tehát azért, és ez nem egy meghasonult helyzet, hanem szerintem abszolút a realitás. Pláne, hogyha mondjuk nem két szereplő van, és nem olyan az állapot, hogy azért nagyjából fej-fej mellett vannak, attól függ, hogy honnan nézzük, hanem még egy három szereplős helyzet. És én megrögzöttem, mondjuk nem tudom, zöld párti vagyok, és azt mondom a közvéleménykutatónak, hogy én a zöld párti jelöltre fogok szavazni, de egyébként soha nem ért el még az 5%-os küszöböt sem, és egyébként meg van egy véleményem, hogy a két nagy ágyúból meg ki fog nyerni, tehát hogy szerintem nem lehet, ilyen szempontból egyébként elképzelhető, hogy pontosabb képet lehet adni, de valószínűleg ki fognak alakulni erre is fogadási módok, hogy a közvéleménykutatásnak van igaza, vagy a predikciós piacon levő arányoknak van igaza, tehát itt biztos, hogy el fog indulni egy ilyen struktúrálódás, és valószínűleg a kettőnek az átlaga az, ami egy ilyen jó képet tud adni.
Igen, meg itt amúgy a manipulációra visszatérve, itt a likviditás is számít, tehát hogy van például egy kontraktus, és hogyha nincs elég, vagy hát kevés a likviditás, akkor például egy nagyobb szereplő egy nagyobb összeggel úgy tudja manipulálni, hogy arra fogad, de igazából csak próbálja a narratívát abba az irányba terelni, mert látja, hogy az emberek látni fogják, hogy akkor ő vezet.
Ez ugyanaz, mint a közvélemény, vagy ugyanolyan irány, mint a közvéleménykutatásoknak a befolyásolása, hogyha az emberek elkezdenek egyébként úgy tekinteni a prediktív piacoknak a jóslataira, vagy nem tudom, egy-egy ilyen fogadásnak az állására, hogy az egyébként megmutatja a jövőt, akkor be fog kúszni akár a politika, akár a sport, akár bármilyen területről beszélünk, és el fognak kezdeni manipulálni. Ami egyébként az a helyzet, hogy mondtad, hogy nagyon veszélyes is lehet, igen, ügyfélként igen, de hogy ha belegondolsz, itt az üzleti modell szolgáltató oldalról az, hogy leveszi a pici kis centjeit a dollárokból, ami mit jelent, neki mi a rossz, hogy a pici a forgalom. Neki valójában tök mindegy, hogy a politika jön oda befolyásolni óriási összegekkel, vagy benfentesek jönnek oda óriási összegekkel. Nyilván ez egy dolga, hogy a bűncselekményeket kiszűrje. Ezek alapvetően egyébként valamilyen szinten azért szabályozott piacok, attól függ, hogy milyen országról, meg milyen országban levő székhelyről van szó, de hogy valójában ezek a szolgáltatók kifejezetten abban érdekeltek, hogy a lehető legnagyobb forgalmat bonyolítsák ezeken a platformokon, mert ők fixen
darabra kapják.
Minden dollárból leszednek egy centet, most mondtam egy-egy példát.
De az a nagy kérdés, hogy tényleg ez mennyiben fintech, mennyire pénzügyi termék, ugye, vagy mennyire szerencsejáték. És az amerikai szabályozót is írtad, Bence, az is érdekes, hogy most kell ezt megfogni valamilyen módon, vagy kontra. Ez megint az, hogy a nagy szabadság, ugye, meg a, igen, bitcoin, meg az összes többi, de hogy vannak érzékeny témák, amikre nem lehet. Ez mint a népszavazás nálunk, ugye, hogy vannak témák, amiben nem lehet népszavazást kírni. Azt visszalökik, visszanyomják. Tehát ugyanígy itt, és most akármire nem lehet, nem tudom.
Igen, fogadni. Hát most nem tudom, hogy pontosan mik azok a meghatározott kategóriák, amikre lehet, meg nem lehet, de igen, ez egy fontos aspektusa, mert például van egy olyan kockázat is, ez a resolution risk, hogy végül, kidönti el végül, hogy akkor most egy esemény bekövetkezette, vagy nem, hogyha például egy olyan dologról van szó, ami nem egy
volt.
Milyen forrás alapján, mi történik a vitás helyzetekben, például itt a Polymarketnél, ugye ez egy gyakori probléma szokott lenni, ott lehet többször ilyen fajta, ilyen vitásabb kontraktusokra is fogadni, és hát igen, ez egy problémája. Ugye a másik, amit mondott a Marci, hogy itt ugye az a célja a platformnak, hogy akkor minél többen használják, pörögjön, igen, és ugye ezt érdemes nem csak piaci, vagy pénzügyi, vagy információs mechanizmusból megvizsgálni, hanem termék stratégiai szempontból is, például a fintech appok esetében, hogyha egy fintech szolgáltató beépít egy ilyen predikciós piacszerű funkciót, ugye az hogy az jó-e vagy sem, mert ugye a kezdetben elkezdi pörgetni ugye a...
Oda vonz engem.
Igen, hát igen. Ugye ez is ilyen... Hát
de aztán csalódok, kvázi... és azt mondom, hogy akkor semmi nem kell tőled. Igen, nem hát... csak ez a cucc, hanem semmi nem kell tőled.
Hát nem az, hogy csalódok, hanem ugye elvesztem a pénzemet egy idő után, igen, és akkor ugye gyakran elhagyják a platformot az emberek, és akkor üzleti szempontból ez nullát ér az adott fintech platformnak, úgyhogy ez egy olyan kockázat, hogy felgyorsítja a lemorzsolódást, és nem feltétlenül éri meg neki. És
azért... te eddig konzervatív vagy, meg óvatos vagy, minden ilyen kezdődő dologban szemben, tehát ez azért érdekes, hogy Bence korához képest, azért konzervatív ebben, tehát érdekel, hogy ezt mennyire tartod veszélyesnek.
Én ezt hasonlónak tartom, mint például a tőzsdéken, sima tőzsdéken, kriptotőzsdéken lehet futures kereskedni, vagyis részvények vagy kriptovaluták jövőbeli árfolyamára spekulálni, gyakran tőkeáttéttel. Ez se nagyon különbözik mástól, tehát itt annyiban talán, hogy ott a futures kereskedésnél te tudsz technikai elemzést végezni, ami így mankókat ad, hogy kb. Merre mehet az irány, de hogy az se garancia, tehát ott is kvázi spekulál a jövőbeli kimenet erre, úgyhogy az is valamilyen szinten gamblingnek számít. De ezt csak azért is mondom, mert az utóbbi időben például a Robinhood, a Coinbase, Interactive Brokers, ezek mind elkezdték integrálni ezeket a predikciós piacokat a platformjaikba, és azt kell megvizsgálni, hogy ez mennyire éri meg
a BNPL,
hosszú távon.
A BNPL, nem? Hogy az mindenki akarta, meg akarja, mert ez egy baromi vonzó dolog volt, aztán most azon lehet utána, sokat beszéltünk el a Marcon annak ide, hogy ez mennyire lesz kockázatos, akár tudatos lakosságedukáció szempontjából.
Abszolút. Én nekem most itt, ahogy a Bence beszélt, hogy Bencét hallgattam, az fogalmazódott meg bennem, hogy tulajdonképpen itt az elmúlt évtizedekben, de lehet, hogy aztán ezt el tudnánk húzni sokkal messzebb a múltba, semmi másról nem szólnak ezek a fajta befektetési termékfejlesztések. Most meg akkor hívjuk így, mint arról, hogy milyen új köntösbe lehet becsomagolni azt, hogy az emberek a pénzkeresési vágyuk miatt kockáztassanak, és igazából arról szól ez az egész, hogy minél szexibben, minél életszagúbban van becsomagolva, annál nagyobbat hajlandóak kockáztatni az emberek, mert a FOMO érzés meg az egyéb felindultságok annál jobban elveszik a kockázat értékelést, és ez egyébként egy nagyon nagy kockázat, tehát 10-15 évvel ezelőtt ilyenek voltak a forex piacok, mindenki forexezett, teszegette ki, de ma is azért ez megvan, hogy $1000-ból most már Tom Dubajban vezeti a Lamborghinit, nem tudom, aztán ezek az emberek általában hirtelen eltűnnek, mert elbukják az összes pénzüket, jöttek ezek után a kriptók, jöttek ezek után a small cap kriptók, aztán a különböző memecoinok, shitcoinok, stb. Ezeknek a különböző futures ügyletei.
De és ez mindig és ugyanaz a csodaszer, vagy varázsszer, amit csak más köntösbe, technológiák más köntösbe.
Így van, ebben még van egy olyan nagyon izgalmas dolog, hogy valójában a kaszinót, meg az online szerencsejátékot behozzák, és ami azért mindig az embereknek a fejében keltett egy ilyen kis rossz érzést, de legalábbis egy ilyen kérdőjelet, vagy egy óriási vágyat, attól függ, hogy kiről van szó. Azt gondolom, hogy ha kimondjuk, hogy kaszinó, 100-ból 99 embernek nem pozitív dolgok jelennek meg a fejében, kivéve, hogyha ugye a filmre gondolunk, hanem veszély, kockázat, stb. És igazából azt csinálják, hogy egy nagyon-nagyon menő új technológiai köntösbe becsomagolják ugyanazt, amit tudsz csinálni egy kaszinóban. Mert ezek vágyak, tehát hogy senki nem tudja előre, hogy ki fog nyerni egy választást, vagy mikor fognak el egy diktátort, vagy mi fog történni a paneleknek az árával. Itt az van, hogy gyakorlatilag bármire lehet fogadni. Tényleg, mint az amerikai ilyen illegális bukiknál, amikor mert teljesen elmebeteg dolgokra fogadnak a szerencsejáték függők, ezt hozzák le mikroszintre, és ráadásul kiveszik az intézményes kockázatot, mert azt mondják, hogy én nem futok kockázatot, lehetőséget adok neked, hogy elvedd a másik pénzét, vagy elbukd a sajátodat.
Jó, és akkor az utolsó rész pedig az, hogy ha a predikciós piacok jövője, hogy ezek most hasítanak, hogy ezt a mesterséges intelligenciával hogyan tudom én megbolondítani, mert ha én ennek tudora vagyok, tudója vagyok, és van nekem ilyenem, és a legkorszerűbb mesterséges intelligenciát tudom ebbe a dologba bevetni, hogy mikor fog és mi fog történni, akkor innentől nyerő vagyok.
Igen, már vártam, hogy mikor kerül elő az AI ebben az adásban. Nem múlt el úgy adás, de hát igen, ez egy elég fontos kérdés lesz, hogyha...
Tehát AI-a szembe nehéz lesz majd.
Igen, tehát ezek az AI agentek, amiket ugye mindig mondunk, hogy önállóan cselekszenek, ezek instant vagy másodpercek alatt tudják végigmonitorozni az interneten a híreket, a közösségi média posztokat, a statisztikai adatokat, és akkor azok alapján meg tudják rakni az adott kontraktusokat, és akkor hát itt kvázi elveszti úgy az értelmét, mert ugye itt arról volt szó, igen, hogy az emberek kollektív bölcsességét idézőjelbe aggregálja, és akkor úgy
face to face
mutat egy irányt, prediktál úgymond, de hogy itt, hogyha ezeket már nem tudom, 99%-ban AI botok csinálják, akkor itt felmerül a kérdés, hogy akkor van-e egy értelme ennek az egész dolognak.
Nyilván el fognak kezdeni, tehát hogyha ez történik, akkor el fognak kezdeni nagyon eltolódni az otcok, tehát akkor azt fogjuk látni, hogy csak potenciálisan, csak 90 cent fölötti kontraktusokat lehet kötni, és csak a teljesen elvakult elmebetegek, vagy a rosszul összerakott AI agentek fognak a másik oldalon állni, vagy a bennfentesek, ugye? Ez azért probléma volt egyébként a tőzsdéken is, ilyen 10-15 évvel ezelőtt, amikor ezek a high frequency trading robotok megjelentek, és elkezdték teljesen kiegyenlíteni az árakat, meg elkezdtek ilyen irodatlan napi 20%-os beszakadást, visszapattanást okozni. Ugye ezek azok a tőzsdei kereskedő robotok, amik mesterséges intelligencia alapon működnek már 10-15 éve, és másodpercek töredék része alatt kötnek iszonyatos mennyiségű kontraktust. Ugye ilyen láttunk, van erről szuper könyv is, meg is filmesítették, ahogy valaki megpróbálta a New York és Chicago között húzni egy optikai kábelt a lehető legrövidebb úton, hogy 8 millisekundumot nyerjen, és annyival hamarabb tudja az értéktől a Chicago járutősdén beadni a kötéseit, szóval hogy fura, valószínűleg egyébként ez igen, ez meg tudja ölni ezt a piacot, de hát írtózatosan nagy forgalmat is tud generálni, tehát megint kérdés, hogy egyébként a szolgáltatóknak ez jó-e vagy rossz.
Oké, akkor spekulatív piacok, platformok, jós piacok, prediktív piacok, köszönöm szépen Szupán Márton, Csiklós Bence, PIK, jövő héten találkozunk a fintech világában.